mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Még van pár hét, amikor visszatekintünk a nemrégen lezajlott ünnepi könyvhétre, hiszen olyan sok új kiadvány született, hogy egy műsorba nem fér bele. Ma is két új könyvvel ismertetném meg önöket. Tartsanak velünk! Tomai Attila 8. verses kötete az Apák szemébe nézni mély érzelmi világát tárja elénk. A több mint 80 verset tartalmazó kötetben családról, kedvelt helyszínekről, elmúlásról, szerelemről olvashatunk, amiket a költő és Király Katalin szerkesztő állított össze. Két személy egymás szemébe néz. Mit jelent ez? Már a borítón szereplő Török Jóli festmény is árulkodó, hogy hányféleképpen nézhetünk egy másik ember szemébe. A költőt Deák Dóra szólította meg a könyvhéten.
Én soha nem egy könyvet írok, hanem verseket írok. Itt inkább a versírásra szánt időnek van szerepe. Az utóbbi 3-4 kötetem körülbelül 2 évente jelent meg, tehát mintha történt volna az életemben valamiféle felgyorsulás, korábban sokkal hosszabb időszakok után tudtam egy-egy könyvet letenni. Tehát ez alatt a 2 év alatt írott versekből a szerkesztő Király Katalin jelen esetben, akinek a javaslatára a vele való folyamatos találkozás, leülünk, beszélünk, javasolja, hogy kivegyük, ez nem...
Igen, de önnek jóvá kell hagynia, hogy tetszik-e.
Ez így van, nekem jóvá kell hagynom, csak ott mely versek valók, mely versek mellé, ezek hogy rendeződnek egy-egy ciklusban, ez egy értő és szeretettel teli tekintet kell, de mindenképpen valamiféle távolságtartásra van szükség. A szerkesztő ezért nagyon fontos, és nekem nagy szerencsém volt.
Milyen ciklusokra bontották a kötetet?
Voltak olyan verseim, amelyek még a előző kötetemben megjelent versekhez hasonlóan kicsit narratív jellegűek voltak, tehát valamiféle történet foszlányokat is tartalmaztak. Vagy a családomat, apát, anyát érintettek óhatatlanul, az ember belecsúszik abba, hogy a családjával is foglalkozik a versekben. Akkor a nagy motivumok, a tenger, a víz.
Az Adriai 4-es című verset tudnám itt megemlíteni.
Egy csodálatos hely, és amikor csak tehetem, szaladok is a partjára. Az erdő, ugye a Börzsönyben élek, Zebegényben, vagy Somogyban vagyok nagyon sokat, a Balaton alatt, déli Fonyód alatt. Tehát ezek óhatatlanul kirajzolnak együvé tartozó verseket.
Ugye, amikor a kezünkbe veszünk egy verses kötetet, a költőnek a gondolatait, világlátását ismerhetjük meg, de ebben a kötetben is vannak olyan versek, amelyekkel azt hiszem egy nagyon egyszerű személy is tud azonosulni. Megemlíteném például Ősszel a méhek című versét, csak egy sort olvasnék fel belőle. A Kávária utcán zúgnak a méhek, szeretem ezt az utcát, hol élek. Amikor én ezt olvastam, akkor nem a Kávária utca jutott eszembe, hanem az a saját utcám, ahol én mondjuk albérletben laktam a 8. kerületben, és teljes mértékben rá tudtam kapcsolódni, hogy mennyire tud az ember egy-egy olyan helyet szeretni, ahol élt, ahol felnőtt, vagy ahol a mindennapjait eltölti.
Nagyon egyszerű, rímelésű, bár kötött szótagszámú és dallammal rendelkező versből idézett, ahol egy állandóan visszatérő, szinte azonos rímek viszik előre a verssorokat. Írás közben számomra az derült ki, hogy ezt így kell megírnom. A legegyszerűbb napi, hétköznapi szavakat használva, utca, méhek, ahol lakik és él az ember, és mindez aztán valahogy persze kifut oda, hogy mi volt a legfontosabb az életben. Sokan valami nagy-nagy dologra gondolnak, és bizony lehet is, és van is értelme nagy dolgokra gondolni, de épp annyi jogosultsága van kicsi dolgokban megjeleníteni az élet értelmét, mint a méhek zúgásában, illetőleg a szerelemben és a nyugalomban és a méhek énekében, amelyeket hallgatva emberek élnek, gyerekek élnek, férj és feleség él egy nagy kertben.
Ennél a versnél említettük, hogy milyen jó ritmusa van, azért a különböző versformákkal is játszik egy picit. Van 2-3 soros vers és 2-4 soros vers is, illetve még a mese témaköre, amit behoznék a beszélgetésbe, bár itt is konkrétan verset olvashatunk. Mese az alkonyatról, vagy például mese a suhanásról, és egy másik mese a vacsoráról.
Inkább narratív jellegű versek. Az előző kötetemben sok ilyen mese vers volt található, amelyek persze nem a klasszikus mesék, hanem valami miatt ezzel el azt, hogy én tulajdonképpen egy történetet mesélek el. Általában ilyenkor a mitológia játszik szerepet, és az ott szereplő helyek, istenek, emberek, hősök mai változatairól próbálok valamit mondani.
Tényleg nagyon sok vers található ebben a kötetben. Megjelenik az ősz, a tél, az elmúlás, egy-egy emlékre visszagondol, valami jó emlékre, amit úgy sajnál az ember, hogy már elmúlt, szeretné talán újraélni. Ahogy említette, ugye a család is nagyon fontos szerepet játszik, illetve hát az apák. Apák szemébe nézni, ez a kötet címe.
Az emlékek annyira erősen élnek az emberekben, vagy legalábbis én bennem mindenki. Hogy számomra talán a legerősebb jele annak, hogy élek, hogy emlékezem, hogy folyamatosan emlékezem. Tele vagyok ízek, szagok, hangok, szavak emlékével. Ezek a teljes költészetemet meghatározzák. Ami a kötet címét illeti, amire rákérdezett, apák szemébe nézni, ez egy kétfelé nyíló dolog. Az egyik, hogy van egy olyan vers a kötetben, aminek apa a címe, és van olyan vers, ami apák. Az egyik a saját édesapámmal való nagyon keserű és nehéz viszonyomról próbál meg valamit mondani. Fontos hozzátennem, hogy nagyon nehéz volt a viszonyunk, ugyanakkor szeretet van bennem az apám iránt, aki már nem él. És az apák pedig a szellemi apák azok, akiknek szintén nagyon sokat köszönhetek, akik már 20 éves koromtól kezdve azt nagyon sokáig ott voltak mellettem. Bella István, Kalász Márton, Dobai Péter, Lator László, Mészői Dezső, sok költőt tudok mondani, akihez én szinte napi szinten mehettem, és akiktől rengeteget tanultam, mondjuk Bella István azt is kimondta, hogy ezt a verset költő írta, és ő mondta ki először az életemben, hogy költő ezt a szót, és a kötetnek apák szemébe nézni, sokféleképpen lehet az emberek szemébe nézni, bizalommal, barátsággal, szeretettel, gyűlölettel, számonkéréssel, és így tovább. Én ezeknek a nagy mestereknek a szemébe szeretettel nézek, és ezt akartam a kötet címmé is emelni, hogy őrzöm őket, és az ő tanításaik alapján élem az életemet, és remélem, hogy leginkább azt mondanák, hogy rendben van.
Tomai Attila költőt hallották. Könyve a Fekete Sas kiadónál jelent meg. A riporter Deák Dóra volt. Erdélyország múlhatatlan szerelmese, büszke Székely, bár Ceausescu diktatúrája emigrálni kényszerítette, Hegedűs Imre János most megjelent Transzilván ború derű című három kisregényt tartalmazó könyve régmúltunk és közelmúltunk történelmének drámai lenyomata, s egyszer s mint a nemzeti összetartozás jövőjét derüláton bemutató életkép. Korábbi életrajzi művei az erdélyi felvirágoztatásáért, polgárosodásáért sokat tevő, méltatlanul kevéssé ismert Mikó Imre gróf regényes élettörténete, illetve a szabadság hiánya miatt az elnyomó kommunista diktatúra ellen égő életáldozattal tiltakozó ifjú székely hős Mojzes Márton életregénye. Az ő nevét és áldozatát szintén lényegesen kevesen ismerik, mint az 1968-as cseh megszállás ellen hasonlóképpen önmaga felgyújtásával tiltakozó cseh Jan Palacs vagy a magyar Bayer Sándor nevét. A szerzővel Csűrös Csilla beszélgetett.
Ki volt Mojzes Márton?
Én úgy szoktam mondani, hogy ő volt a székely Jan Palacs, vagyis tűzhalált halt mártír. Hősnek is mondanám, mert már gyermekkorában lázadt a diktatúra ellen.
Attól tartok, hogy sokan azt sem tudják, hogy ki volt Jan Palacs, sőt, hogy ki volt a magyarországi Bauer Sándor, akik mindketten az 1968-as prágai felkelés leverése a kommunista önkény elleni lázadás miatt gyújtották föl magukat emblematikus helyen, tiltakozásképpen. Mojzes Márton is ebbe a sorba illeszkedik.
Igen, tűzhalált halt, lelocsolta magát benzinnel Brassóban a párbizottság előtt, felgyújtotta magát, így halt meg, és így tiltakozott a Ceausescu diktatúra ellen. Nyakas, kemény székely gyerek volt, ő már diákkorában matematikus zseninek és kiváló költőnek tartották. A költői érzékenység is, de a lázadás óriási erő munkált benne minden elnyomás és minden diktatúra ellen.
Lázadt ő már 1956-ban is.
Igen, Baróton járt iskolába, egy diákcsoportot szervezett, és neki indultak a zöld határnak, hogy segítsék a forradalmárokat. Tehát 56-ban ő gyermekfejjel már forradalmár volt. A pesti srácok is harcoltak, és ők is gyerekek voltak, de ott, innen nézve Budapestről, az Isten háta mögött Barót, ott van a keleti Kárpátok kanyaroltánál. Neki indulni, és át is jutott a csoportnak fele Magyarországra, de akkora már leverték a forradalmat.
Aztán vissza is adták őket a román hatóságok.
Igen, mégpedig bilincsbe verve átadták a román rendőrségnek, a szekuritátének a magyar rendőrök. Ez nagyon-nagyon szomorú. És mondok egy olyan epizód, ami szinte elérzékenyülve tudok elmondani, hogy amikor vitték ezeket a gyerekeket vissza, hogy adják át a román rendőrségnek, a határon bedöglött az autójuk. És a gyerekek taszították át a magyar rendőröknek az autóját, mert román földön kellett átadni őket. Ez olyan, úgy megszorítja a lelkem, mindig ahányszor erről beszélek, szorul a szívem.
Tényleg egy regényé kívánkozik egy ilyen életút, ami aztán 1970-ben már az önkényt, a Ceausescu brutális diktatúrát nem bírva tűzhalálba torkollott.
Igen, megírtam ezt a regényt, és nekem évfolyamtársam volt Kolozsváron a híres költő Farkas Árpád, és amikor átadtam neki a kéziratot, azt mondta, ezt mindenképp ő akarja lektorálni, akkor ezt a címet, hogy az ötödik kerék ő választotta ki, benne van a regényben, az ötödik kerék. Tudnilik, volt, amikor bolondnak tartották. Volt, amikor nem tartották teljesen normálisnak. Ez szinte minden zseniről elmondható. És ő, Mojzes Márton zseni volt. A szó legnemesebb értelmében zseni, csak olyan körülmények között élt, és olyan helyre született, hogy a zsenialitását nem tudta kibontakoztatni. Én ezért írtam meg a könyvet, mert valóban bosszantó Jan Palachot ismeri a világ. Nem csak Európa, a világ ismeri, mert az a cselekedet, hogy valaki felgyújtja önmagát, ez félelmetesen nagy bátor cselekedet. És ezt tették a múzeumkertben ez a csodálatos magyar gyerek is.
Bauer Sándor, akinek van emléktáblája a Nemzeti Múzeumnál.
És azért ismert kevésbé Mojzes Márton, mert egy nagyon kis népnek, én így nevezem azért a székelységet, egy kis népnek a székelységnek volt a fia. Nagyon korán meghalt, és úgy elfelejtődött. Akik tudtak róla, azok vagy hallgattak, vagy féltek, különösen amíg a diktatúra tartott, meg sem említhette senki a nevét.
Az Ötödik kerék című műve Hegedűs Imre Jánosnak tehát egyfajta fülhajtás, tisztelgés és egyfajta hírelése Mojzes Márton életáldozatának a diktatúrával, az emberi jogok lábbal típrásával, a kommunista önkénnyel szemben, de Erdély Széchenyiének életét is feldolgozta egy másik regényben, aki szintén azt hiszem méltatlanul kevéssé ismert elfeledett nagyja, nem csak Erdély, hanem az egész magyarság történetének Gróf Mikó Imréről van szó.
Én Mojzes Márton előtt fejet hajtok, mélyen-mélyen meghajolok. Mikó Imrére felnézek. Azért ebben a két fejtartásban benne van, hogy miképpen kell és miképpen szükséges a nagyjainkat megtartani, megőrizni magunkban. Gróf Mikó Imre valóban Erdély Széchenyije volt, mindent csinált, szerkesztett, a birtokainak minden jövedelmét a közügynek áldozta, szentelte. Ő gróf volt, nemes ember, de nagypolgárnak tartotta magát. Székely volt, ő is különben Zabolán született, de aztán Kolozsváron élt, sokat tett azért, hogy jöjjön létre a művelt, a módos, a gazdag polgárság, mert már abban a korban élt, amikor már a polgárság lépett a nemesség helyébe. Magyar sors az is, hogy olyan nehezen váltott át polgári világra a nemesi világ. Nagyon nehezen vált polgárra a nemes, és sok-sok mindent felsorolnék Mikó Imréről, azt mondanám elsőnek, hogy ő nemes létére polgárra, nagypolgárra tudott válni.
Ezért is volt lelkes híva az 1848-49-es szabadságharcnak, hiszen annak egyik célkitűzése a polgárosodás elérése. Igen. Is volt. Ezért vonult önkéntes számüzetésbe. Igen. A szabadságharc leverése. Igen. Után, de akkor aztán tényleg a gazdaság és a művelődés területein Erdély felvirágoztatásáért küzdött minden. Igen. Lehető eszközzel. De miért fekete utakon? Mert hiszen a regényének a címe Toronyember fekete utakon. Toronyember, ez így már érthető, de miért fekete utakon?
A felesége mondogatta, indulsz, drága uram, mindig uramnak szólította, nem férjemnek, indulsz újból neki a világnak, de azok az utak, amelyeken te jársz, nekem feketék, mert elválasztanak tőled. Iszonyatosan szerették egymást, és csodálatos családi életük volt, gyermekek, unokák, a rokonság.
Akkor soroljuk, mi mindent tett Erdély művelődésért, gazdaságáért, közlekedési miniszterként illetőleg.
Ő volt Erdély főkormányzója, hát a politikai élet csúcsán állt. A kiegyezés után az úgynevezett Andrássy kormánynak ő lett a közlekedési munkaügyi minisztere, és ez azért nagyon szép, mert előtte Széchenyi is az volt, és tulajdonképpen azt is mondhatnok, hogy a Széchenyi székébe ült be Gróf Mikó Imre, szinte szimbolikus ereje és íze, zamata van ennek a ténynek. Mondjuk ki azt is azért, hogy ő írta. Mikor szép irodalmat írt, akkor is inkább egy kicsit úgy jogász nyelven írt, kifáll a jogász volt, különben jogtudós is, és a munkálkodásának a fő területe azért az Erdély parlament volt.
Tehát nagyon sok mindent támogat, nagyon sok mindent teremtett, és nagyon sok mindent alkotott ő maga is számtalan területén Erdély és Magyarország életének, így összegezzük.
Gyorsan mondjuk hozzá az egyházat és az iskolát. Ez a két szó nagyon nagy hangsúlyú Erdélyben, az egyház és az iskola. Nem lehet összeszámolni, hogy hány iskolát támogatott. Ő Nagyenyeden végzett, és Nagyenyedet teljesen lerombolták. És ő nem csak a gimnáziumot, ahol ő valamikor tanult, építette fel, hanem a város egy részét is, és nem ok nélkül nevezték el Sepsengyörgyön a fő gimnáziumot Mikó kollégiumnak. Őről a nevezték el Sepsiszentgyörgy és a Székelyföld egyik legjelentősebb iskoláját, a Mikó kollégiumot. De nincs olyan tájegysége az akkori Magyarországnak, hogy ő nem munkálkodott volna az egyház és az iskola támogatásáért.
Valóban torony embere volt ő a történelmünknek.
Igen, én neveztem annak. Kortársai közül valóban kiemelkedett. És akkor a köztisztelet vette körül, annyira becsülték őt, hogy azt merném mondani, talán nem is voltak ellenség. És ez nagyon nagy dolog.
Azt hiszem, Hegedűs Imre János eddigi szavaiból is kiderült, hogy milyen elkötelezett szerelmese Erdélynek és a Székelyföldnek. Nem is véletlen, hogy Transzilván Boruderű címmel foglalt kötetbe három kis regényt
most a könyvhéten megjelent legújabb könyvében.
Nem tudnék nem elkötelezett lenni. Én valóban Székelynek születtem, ami a számomra egyáltalán nem dicsőség, egyáltalán nem tragikus, egyszerűen olyan az én számomra az erdélyiségem, mint a levegő. A levegő nélkül sem tudok élni az ember, én se tudnék élni. A székelységemet magammal hordoztam, s vittem az emigrációba is. Miután visszatértem itt Budapesten is azt gyakorolom, és van egy tréfás, mókás megfogalmazása annak, hogy ki és mi a székely. Mondhatom?
Hát persze.
A székely pontosan olyan, mint a többi magyar, csak egy kicsivel több karakán és nyakas emberekből áll ez
és
a...
És büszke tartásos
az, nép. De hogy tömbben él még mindig a székelység, ez nagyon nagy dolog.
Nem tagadta meg önmagát ebben a három kisregényben sem, hiszen az Erdély mohácsaként számon tartott brassói ütközet, illetőleg Erdély egyetlen székely fejedelme, Székely Mózes története ihlette az első kisregényét, a Ceausescu diktatúrából kalandos úton menekülni próbál történelem tanárember a másodikat, és a jelenbe kalauzol a harmadik kisregény, amikor egy gimnázium diákjai ismerkednek nagy boldogan a mai székely létformával, életmóddal, ami azért még a múltat sokkal jobban őrzi, mint a mi magyarországi életünk.
Ez a legfrissebb könyvem, és valóban él még pezseg bennem a Transzilván ború derű három kisregény, első kettő valóban tragikus, borús és szomorú. Erdélynek három nagy fejedelme volt. Az egyik Bátor István, a másik az Bethlen Gábor, akit úgy írt meg Móricz, hogy a nagy fejedelem. És volt egy olyan fejedelme is, aki nagyon rövid ideig volt csak, és a Székely Mózes volt. Egyetlen egy erdély székely fejedelem, a Székely Mózes volt. Ő ott halt meg valóban Brassó melletti csatában, hátból lőtték le.
1601-ben volt ez a csata, hogy egy kicsit a történelembe is elhelyezzük ezt a dolgot.
Valóban úgy van, és az történt, hogy a román fejedelem Rádus Érbán betört Erdélybe, és erőfölényben hatalmas csatát vívtak Brassó melletti síkságon, és még ma is úgy hívják azt a területet, hogy Erdély Mohácsa. Ezért lett a címe, hogy Erdély Mohácsa. A másik, az a bizonyos rejtélyes és titokzatos utazás.
Amikor egy vonatra szerelt dobozban próbált menekülni át Magyarországra.
Egészen pontosan mondom, nagyon szomorú és furcsa dolog az én számomra az, hogy ez az unokahúgomnak a férje volt.
Tehát személyes élmény volt fakad.
Tehát első könyv is az Erdély Mohácsa, amely történelmi regény, és ez az Aranyfüst is valós eseményekre épülő. A regény a szép irodalom, de hazudni nem szabad, és történelmet hamisítani nem szabad.
A Ceausescu önkényelől menekülni szándékozó történelemtanár története még mindig a ború kategória a címből, de nem véletlen, hogy a jelenbe vezetve a derűt is felcsillantotta, a jövő generáció lelkesedését a székelyföldi értékek iránt.
Ezt úgy szeretem, és azért is szeretem szerkesztő asszony, mert ez is igaz. Voltak olyan apák és anyák Budapesten, akik gyermeküket úgy szerették volna vissza vezetni a nagy szó ez a természethez, hogy Csíkmadarason kerestek gazdákat, akiknek beadták ingyen szolgának, tarifásan mondták nyilván ezt, a gyermekeiket, amiből én aztán létrehoztam, hogy egy nagy csoport diák megy Csíkmadarasra, egy kiváló felcsíki falu, különben
nyaralni tulajdonképpen.
Nyaralni is, de egyúttal beépültek abba a világba, úgy is, mint akik szénát szárítanak, akik megtanulnak kaszálni egy kicsikét, na az a legnehezebb munka, és egyúttal fent a Hargitán szórakoznak. De a szórakozás miből áll? Elmennek málnát szedni, elmennek kokoszát szedni, ami a magyar neve itt áfonya. Felmennek a Madarasi Hargitára, ami a székelység számára a Monteveres, a világ csúcsa.
És szent hely is.
És roppant jól érezték magukat. Éppen ezért rengeteg a móka, a tréfa, a játék, a vicc, ahogy ők ott abban a különleges világban éltek.
Hogyan ajánlanál akár csak egyetlen mondattal három regényét, az Ötödik kerék címűt Mojzes Márton életéről, a Toronyember fekete utakon címűt Gróf Mikó Imre életéről, és a Transzilván Ború Derű című most megjelent könyvét.
Én azt javasolom mindenkinek, hogy szeressen olvasni.
És szeressen Erdélyről olvasni, nem? Ez is fontos.
Igen, ebből a betegségből már nem tudok így gyógyulni.
Hegedűs Imre Jánost hallották. Csűrös Csilla beszélgetett vele. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság heti számának végéhez értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa. Tartsanak velünk a jövő héten is, akkor is újabb ünnepi könyvheti könyvekkel ismertetem meg Önöket. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.